Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. Úgy is mondhatnám, hogy István vagyok. Ugye? Hallottam, hogy valakinek ez sokat számít.
És szia!
Szia, bocsánat, igen, már pontatlan vagyok, ugye kizökkentem a stúdióból. Szia, István vagyok, így akartam mondani, köszönöm, hogy mondod, Zoli. Örülök, hogy megint köztetek vagyok, és jól esett, hogy többen mondtátok, amikor megjöttem, hogy tehát megint eltelt egy év, mert beállítottam. És valóban ez egy szent hagyomány immár, és rögtön hadd mondjam, hogy egy icipici módosítást kérek a jövőben erre nézve. Tudnék, hát érdem vagyok már ötödik télen, ahogy az indiánok számolják lelkész, az ötödik év vége, és múlt héten ott ebédeltem, és a testvérek mondták, hogy hát azért mégis ott vagyok tag, és sose vagyok ott az év végén. Úgyhogy annyi módosulás lenne, hogy jövőre, 25-ben, ha jóisten értett, akkor nem a legutolsó, hanem egyel előtte levő szombaton, akkor karácsonyi meglepetés leszek, ugyanarról fogok beszélni. Ha nem haragusztok, ezért ez méltányolható szegény érdiek szempontjából. Nem úgy jól esett, a múlt héten beállítottam oda. Novemberben valamiért nem tudtam menni, egyszer önhibámon kívül valakit oda kellett engedjek a szószékre, egy vendéget. Aztán nagyjából ugyanezt történt decemberben is, tehát csak egyszer-egyszer voltam, és hatan szóvá tették a gyülekezetből egymástól függetlenül, hogy hát mi az, hogy nem jövök, mi az, hogy csak egyszer jövök, úgyhogy jól esett, hogy várnak, számítanak rám, és hát ez az évvégi meghívás is. Úgyhogy Gáborral ezt már le is zsíroztam, hogyha lehet így mondani, hogy akkor jövőre, utolsó előtti szombatra beiktattam magam, és előtte ez egy párszor szeretnék még jönni, tehát nem csak egyszer, hozzátok sem egy évben. Hát ennyit magyarázatként, és akkor olvasnám is az alapigénket, Péter apostol második levele, harmadik fejezet, 9. versét, amit jól ismertek, de ma megint körüljárjuk, mert úgy érzem, van üzenete és időszerűsége. Tehát Péter apostol második levele, harmadik fejezet, 9. rész. Olvasom, egy picit próbálom tagolni is, hogy ne csak olyan futólag rohanjunk végig rajta, hanem egy kicsit elmélyedjünk már olvasás során is az értelmében. Azt mondja itt Péter apostol, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr, érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ez nem a rövid versek közé tartozik, de jó oka van rá, mert van mondandója, és nem is akármilyen, és ezt szeretném veletek most közösen átgondolni. Ugye az év végén vagyunk megint, és az év vége az mindig az idő múlására emlékeztet bennünket, akárhogy is vesszük. Múlik az idő, és még azt is hozzámerem tenni, hogy nem ugyanúgy múlik akkor, ha várunk valamit, mint hogyha nem várunk valamit. Márpedig mi várunk valamit, minket ez tart össze többek között, nekünk is van egy várakozásunk, és az egész életünket erre tettük fel. Tudnék, hogy Jézus visszajövetelét várjuk, meg várjuk a megígért üdvösséget, az Isten országát, és azt is elmondhatjuk, hogy sokunknak az élete ebben a várakozásban múlik el. És sokunk esetében, már vannak, akik nincsenek köztünk, ebben az életben ez a várakozás nem igazolódott magán a mi életünkön belül, az élettartamunkon belül. Ezzel együtt, ami életünket ez a várakozás hagyja át, ugye az adventet várjuk, Jézus második eljövetelét, és úgy felmerült bennem, hogy milyen a mi várakozásunk. Türelmetlen, úgy érezzük, hogy mi készen vagyunk, és most már igazán jöhetne, mint amikor a gyerekek várnak valamit, ugye lehet tanulni a gyerekektől is. Vagy inkább halogató, mert tudatalatt magunk is érezzük, hogy azért, hogyha most jönne, nem biztos, hogy engem készen találna. Ezt mindenki maga tudja megválaszolni magának. Félek, hogy komoly veszélyben forgunk az utóbbit illetően. Tehát, hogy ez lehet igaz sokunkra. Mikor várunk, visszatérve magára a várakozásra, bennünket is megkísértett az a gondolat, hogy miért nem jön már? Miért késik? Aki nem jön akkor, amikor várjuk, az ugye késik, azt úgy szoktuk felfogni. De mihez képest? Eszembe jut például Keresztelő János, aki börtönbe vettetett, tudjátok, és meglátogatták a tanítványai, és elküldte őket Jézushoz, és mi volt az üzenete? Hogy te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Mert ő azt gondolta talán, hogy ki fogja szabadítani Jézus őt. Gondolom, mihez is szerepet játszhatott ebben. Ott is felmerült ez a gondolat, és bennünk is felmerülhet az, hogy én megkeresztelkedtem 10-20-30 éve, ki mennyi éve? Én 87 októberében, az nem is tudom hány év, de az már akkor 30 valamennyi, 37 talán. Vajon, most hagyj legyek ilyen hétköznapias, bocsássatok, megszoktam a modern szóhasználatot a videók miatt. Most akkor mi rossz lóra tettünk, már döntésünkkel értem, hogy mi ezt az utat választottuk. És azt gondolom, hogy ez az ige, ez arra válaszol, hogyha bennünket megkísértene ez a kérdés, hogy most akkor lehet, hogy rosszul döntöttünk, hogy nem késik el. Lehet, hogy az a látszat, de nem késedelemről van szó. Azzal hadd kezdjem, hogy van egy olyan ige, emlékeztek rá, amikor Jézus azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek és a prófétáknak eltörlésére, mert nem azért jöttem, hogy eltörüljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté 5:17, azt hiszem. Miért érdekes ez? Mert nagyon sokszor az ige arra válaszol, ami tipikus gondolatként megfogalmazódik emberek fejében. Amikor Jézus azt mondta, hogy ne gondoljátok, nyilván nem arra gondolt, hogy itt senkinek nem jutott ez eszébe, de ő a rendkedvéért mond valami szépet vagy okosat. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy tömegesen jelenlévő, lappangó, vagy lehet, hogy kimondott gondolat volt, és azt mondta, hogy ne gondoljátok. És Péter apostol, amikor ezt a levelet ír, és amikor ezt a verset megfogalmazta nyilván ihletés alatt a mi számunkra is, akkor ezt azért írta, mert sok embernek válasz ez, hogyha komolyan vesszük, hogy nem késik el, ne gondoljátok. Ugye nem írta oda, de ugyanezt jelenti, ne gondoljátok. Igen, megint elmúlt egy év, itt van a 24-es év mögöttünk, majd kitérek egy kicsit a körülményekre, és de hadd mondjam, hogy nem lett lakhatóbb a világunk 2024-ben szerintem, és akkor óvatosan fogalmaztam, és Jézus nem jött el. Magyarul nő a feszültség, nem tudom, értitek, hogy egyre rosszabb a helyzet, és nem jelent meg a megoldás. Megint nem jött, de mégsem késik, azt mondja az apostol. Eleve onnan indul a dolog, hogyha emlékeztek rá, a talentumok példázata mondja Máté 25-ben, ott a 15. vers táján, hogy sok idő múlva megjött a szolgáknak az ura, és számot vetett velük. Sok idő múlva, de van írva. Elég sok idő telt el? Hát nagyon sok, hát 2000 év, ugye, hogyha onnan veszem, ugye a halálához mértem, még nem egészen telt el 2000 év, de nagyon közel vagyunk ahhoz is, ugye 31 tavaszára tesszük, ha jól emlékszem, időszámításunk szerint. Tehát már elég sok idő eltelt, és mi mondjuk nem években számolunk, de mondjuk, hogyha jelekben nézzük, ugye, mert mi tudjuk, hogy jelei lesznek. Hát abból is elég sok megvalósult már, nem? Most nem akarom sorolni, de tudjátok, Máté 24, 6 hét, tehát háborúk hírei, ott lehetsz, élőbe közvetítik sajnos, olyanokat látsz. A pusztítást, a pusztulást, a fegyverek használatát és sok mindent. Régen azt hittük, hogy sok háború van, most, hogy itt van körülöttünk ez, mellettünk, egy akkora, hogy a világháború óta nem volt akkora háború, a volumenét, az embereket, a területet, a frontvonal hosszát, az áldozatokat tekintve, ehhez képest a délszláv válság kegyetlen volt, de hát volumenében nem volt ekkora például. Nem akarok elé menni a saját mondandó végének, de ugye 2024-et úgy kezdtük, 2023-at úgy kezdtük, hogy volt az ukrán válság a közelünkben. Nem, hogy megoldódott volna, hanem volt az az izraeli támadás, és azóta ugye áll a bálott is újra forró háborúban. Az idei évben Szíriába is még valami hozzájött, tehát ahelyett, hogy amikor mérleget vonunk, javulna a helyzet, minden év, mint hogyha hozzátenne még, azt kell, hogy mondjuk. Tehát, ha jelekben nézzük a dolgot, akkor is azt mondjuk, hogy hát, hogy mondjam így, hogy ideje lenne már, hogy eljöjjön. Sokan felélegeznének. De valamiért nem tud. Erről szól ez az igehely. És ugye mi mérhetjük a dolgot időben, hogy sok évvel telt, mérhetjük jelekben, hogy beértek a jelek, de mégis az ige azt a fogalmat használja, hogy amikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsájtotta a fiát. Ugye modern szóval 1.0, tehát ez az első eljövetel volt. És amikor eljön az időnek a teljessége, Isten megint ki fogja bocsájtani a fiát, ez lesz a kettes, a második advent, a második érkezés. Az időnek teljessége, de mihez képest? És ugye erre mondhatjuk azt, hogy olyan a Bibliában azt a képet kapjuk, hogy mintha lenne egy menetrend Istennél, aminek az a különlegessége, hogy nem úgy van, hogy Isten meghirdet egy menetrendet, mint mondjuk a MÁV, hogy mondjuk egy példát, ugye a MÁV nem tudja általában betartani, ez most nem kritika, csak vannak gondok. Isten meg tartja a menetrendet, de nem úgy, ahogy sokan gondolják. Most talán elég sok beszélgetésem van, és nem talán melyikben volt erről szó, előjött ez a kérdés, hogy hogy működnek ezek a proféciák, hogy Isten mond valamit például időben, Bár mondjuk az első évetelt azt nagyjából belőtte időben is ugye a Dániel 9-ben, hogy a hét felén fog meghalni, hát valamikor meg kell születni előtte Jézusnak. Az utolsó hét a 490-ből annak a felére utal. Nem mindent köt az orrunkra az Isten, azt a napot és azt az órát senki sem tudja, de ez nem azt jelenti, hogy ő nem tudja, és nála ne lenne meg, és neki ne lenne meg a saját menetrendje, kifüggesztve, hogyha lehet így mondani. És az a kérdés, hogy mi a titka annak, hogy ez a menetrend menetrendszerűen működik. És nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy hát Istennek akkora hatalma van, hogy így elkapja a történelem nyakát, hogy úgy mondjam képesen, és ha tetszik, ha nem, belekényszeríti abba a mederbe, amit ő mondott. Hát azért Isten nem. Ugye megint mondom, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok, nem az én utaim a ti utaitok. Tehát, hogy ez az emberi felfogás. A Biblia nem ezt mondja. Azt mondja, az Isten előre tudja, hogy mi mikor meg fog megtörténni az ő részéről, de úgy, hogy számításba veszi a mi hibáinkat, a mi döntéseinket, a csetléseinket, botlásainkat, a keresztbe fekvéseinket. Nem tudom, értitek, mit akarok ezzel mondani, hogy sokféle módon tudjuk befolyásolni a dolgok menetét. Jó szándékkal, de ügyefogyottan, rossz szándékkal, lásd József testvérei, meglátjuk, mi lesz az ő elméből, miért, hogy ő belőle lesz valaki. És akkor azt mondjuk, hogy na de hát, hogyha nem adják el rabszolgának, ha nem tesznek keresztbe, emberileg el sem tudjuk képzelni, hogy lett volna. Hát úgyhogy Isten tudta előre, hogy hát ezek a szerencsétlenek még ezt is megpróbálják. Jó lesz az nekem a céljaimra. Akkor így juttatom el Egyiptomba az én fiamat. Ez csak egy példa volt arra, hogy próbáljuk ezt felfogni, ebben megerősíteni, hogy Isten nem úgy teljesíti be a proféciákat, hogy elkapja a történelem nyakát, vagy emberek nyakát, tehát nem kényszerből, nem erőből oldja meg, hanem hogy ő előre tudja, ő azt is számításba vette meg, azt is, és mindig össze fog állni, mindig ugyanaz lesz. A másik szép példa, amit mindig mondok, ez a 22. Zsoltár, hogy megmondta előre, hogy megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Már ha megosztoznak ruháimon, az is nagy dolog lett volna, de még van egy ráadás, hogy a köntösömmet pedig nem fogják szétvágni, arra sorsot vetnek. És azért melyikünk az, aki meggyanúsítaná a római kivégző osztagot azzal, hogy egy proféciát be akartak tölteni. Nem akartak betölteni. Azt csinálták, amit szoktak meg, ami normális. Egy észszerű döntés volt nem felvágni a köpenyt. Meg azt sem mondhatja senki, hogy olyan természetellenes és életszerűtlen volt, hogy Isten úgy belekényszerítette őket, hogy manipulálta őket. Nem manipulált semmit. Megmondta előre azt, amit tudott. Na valahogy így néz ki az Isten menetrendje. Minden szempontból ő nem kikényszerít, hanem mindent figyelembe vesz, és tulajdonképpen pontosan ezt támasztja alá az alapigénk, amikor azt mondja, hogy Isten nem késik el, hanem alkalmazkodik. Vár. Tehát magyarul az alapigénk pont annak az igazolása, hogy nincs predesztináció, nincs kényszer, hanem a figyelembevétel van, hogy az emberekre vár Isten, hogy együttműködjenek, és tudja, hogy eljön majd az az idő, de még nem jött el. Még egyszer mondom, nem az én gondolataim, a ti gondolataitok. Mi ezt nem tudjuk elégszer elismételni magunknak, hogy le kell tennünk az emberi logikánkat, ha meg akarjuk érteni Istent, és annál rosszabbat nem tudok elképzelni, amikor az emberek számon kérik az Istenen a saját logikájukat. Hát miért nem ezt csinálta? Miért nem azt csinálta? Miért nem akkor csinálta? Ja, olyan érdekes ez, hogy csak most eszemültött, bocsánat, egy dolog, hogy a három héber ifjút megszabadítja ugye a Nabukodonozor kemencéjéből, és mi azt mondtuk volna, hogy most figyelj, vagy lép valamit, tehát hogy beavatkozik ugye a kemencéig, vagy hát utána már ugye mit csináljunk. Ő meg azt mondta, hogy hát hogyha a kemencéig beavatkozok, az nincs hatása. Annak van hatása, hogyha a kemencébe avatkozok be. Ehhez persze kell három partner, olyan hívő ember, aki minden határon túl hívő. És az jutott eszembe, mert pont a tegnapi részében a csatornámon a sorozatnak ez előjön, csak így hivatkozok rá, hogy Pál és Silás Filippibe, megverik őket, bekarodázzák őket, és ott van az emberben, hogy de hát hol van ilyenkor az Isten? Ráadásul attól pikáns a dolog, hogy na, az konkrétan menetrend szerint elküldték őket Macedóniába. Tudjátok, hogy látomást kaptak, hogy menjenek oda. Most, hogy ti látomást kapnátok, hogy menjetek el, mondok majd, hogy Nagykanizsára, és ott azért, amiért hirdettitek az ígét, titeket megvernek, azért csak megfogalmazódna bennük a kérdés, hogy lehet, hogy félreértettem, nem? Tehát, hogy nem lehet, hogy tévedtem, mert azért nem passzol a dolog, hogy az Isten ezt megengedte. És Pál meg Silás ahelyett, hogy ott a kalodába azon töprengenének, hogy te figyelj, mit értettünk mi félre, vagy hogy kerülünk mi ebbe a kalodába, emlékeztek, itt olvasunk, hogy éjfélkor énekeltek, ami a börtönben azért nem gyakori, legyünk őszinték, ennél már csak az a ritkább, hogy a többi fogoly ezt tűri. Nem? Az se természetes. Évfélkor, ilyen, bocsánat, most azért mondom, hogy a világi szempontból, szent fazekak énekelnek éjfélkor a börtönbe, ahelyett, hogy hagynák aludni azokat a rabokat, akik nagy valószínűséggel okkal voltak ott, és lehet, hogy a rabiátusabb emberek voltak. És fura, hogy ezt hagyják. Akkor ott van az Isten, nem? Tehát eleve az, hogy fékezi ezeket a... Hát egy oroszlánok vermével lehet, hogy felér bizonyos értelemben ez a tömlöc. És akkor ott van neked, de hol az Isten? Hát az Isten ott volt, miben volt ott? A földrengésben. Elvitte a dolgokat eddig, elengedte, ez kicsit olyan, mint a kályha, csak ez tömlöc. És amikor a földrengés bekövetkezett, akkor meg ott a döbbenet, hogy kinyílnak az ajtók. Hát nem tudom, láttátok a terapi részt, mondtam és gondolkoztam, hogy a bilincsek nem szoktak kinyílni a földrengéstől. Ajtó még az belefér, hogy kinyílnak. Na, de egy bilincs miért nyílik ki? A bilincs az úgy nyílt ki, mint Péteré, Herodes börtönébe, vagy nem kellett volna, de hát az Isten cselekedett. És számomra az egyik legnagyobb csodája az a dolognak, ennek a történetnek, hogy amikor a tömlöztartó öngyilkos akar lenni, mert hogy hát biztos elillantak a foglyok, egy is elment neki annyi a törvény szerint, akkor párig kikiáltanak a módba, hogy aj, nehogy kárt tegyen magából, mindenki itt van, és a mindenkiben ott van nekem a nagy titok, hogy na jó, hogy pár megsírás ott volt, igaz, hogy már nem volt kalodába zárva, mert oldódott az is, de hogy a többi fogoly miért nem ment el, miért nem élt a lehetőséggel? Ott volt az Isten? Hát nagyon is. Az egész esemény. És tulajdonképpen azáltal, hogy Pál és Silás ugyanúgy következetesen végig tűrte ezt a hányattatást, ezeket a dolgokat, ennek eredményeként az Isten megtérésre tudta vezetni a tömlöztartót, meg a házanépét, és ritkán beszélünk róla, de szerintem ezek a foglyok, akik ezt átélték, hát én kizárt dolognak tartom, hogy nem voltak alapító tagjai a filippi gyülekezetnek. De csak azért mondtam el nektek, hogy az Isten sokszor vár, és mi meg számon kérjük, hogy de miért nem azt csinálja, amit szerintünk tennie kéne, és hát ennél banálisabb dolgot nem túl kell képzelni. Nekünk minden olyan esetben, amikor eltér egymástól az Isten gondolata meg a miénk, azt kéne figyelni, hogy mit tudunk ebből tanulni. Mit tudunk ebből tanulni. Hozzáteszem, hogy ezzel együtt nyilván vannak, és lesznek is olyanok, akik késedelemnek tartják. Például. Akik nem hisznek Istenben, azok nem várják, hát szerintük mi rossz nyomon vagyunk. Ugye, elég sokan vannak sajnos. Én ennél fájdalmasabbnak érzem, megmondom őszintén azt, hogy vannak keresztény, hát Krisztusban hittestvéreink, úgy értem, hogy Krisztusban hisznek ők is, azért keresztények, krisztusiak, akik nem várják Jézus visszajövetelét. Nagyon sok keresztény gyülekezet egyház életéből, amennyire én tudom, ez hiányzik. Lehet, hogy hitvallásként megjelenik, hogy valamikor igen, de nem látom, hogy ennek jelentősége lenne. Nekem ezen a hiten lévő emberek, ez most nem kritika, vagy nem bántás, inkább együttérzés, arra emlékeztet, hogy nekem mindig ez a képen van, hadd mondja nektek, hogy láthatom már biztos úszóversenyt, hogy úgy ki vannak húzva a pályák, ezen a kövön beugrik, úszkál oda-vissza, amennyit kell, és akkor becsap, és akkor már célba, úgy értem, leúszta. Tehát valahonnan valahova tartunk. A történelem is, meg mi is. Tehát van valami, egyszer oda kell, hogy érjünk. Most ehhez képest nekem a Krisztus várása nélküli kereszténység az olyan, mint amikor valaki ilyen fonál gombóc-szerűen úszik a vízbe, tehát nem A-ból B-be, értitek, hanem össze-vissza, tehát sose éri el a partot, csak úgy úszkál, ő úgy keresztény, hogy úszkál. Nem, a kereszténység az A-ból B-be vezet. Egy megtéretlen életből, egy megtért életbe, Krisztus eljövetelén át az üdvösségbe, és nagyon sok keresztény olyan partalanul éli az életét, ilyen értelemben, amit elmondtam. Talán értitek ezt a hasonlatot, nekem vizuálisan sokat jelent. Az a szomorú, hogy a körbe-körbe úszkáló, így írtam magamnak, a medencében körbe-körbe úszkáló keresztények szemében, mi akár nevetségesek is lehetünk a Krisztus várásunkkal. De ne izgassátok magatokat ezen, Noé is nevetséges volt az özönvízre készülve. Az úttörőink 1844-ben fölöttébb nevetségesek voltak előtte is, utána meg végképp. De ez ne zökkentsen ki bennünket. Annál kevésbé izgalmas dolog nem történhet velük, mint hogy kinevetnek bennünket. Vannak, akiket ez befolyásol, erre vannak egészen hétköznapias megfogalmazások, nyilván én nem használom ezt, de hát kit érdekel, maradjunk annyiban. Ki foglalkozik ezzel? De ezzel együtt, térjünk vissza a saját pályánkhoz, hogy így mondjam, hogy tényleg miért nem jön már? Miért nem? Mert azért csak várjuk. Hát azért mi már hány éve járunk itt össze, én is veletek épp, amikor számolgattuk, ugye, hogy most 5. tele vagyok úgy, hogy látogatóba jövök. Előtte 5 évig voltam itt lelkész, azelőtt meg vagy 10-15 évig ugyanígy jártam, és sok időt töltöttünk együtt. És nem mondjuk meg a várakozást, és én még nem hallottam senkit, hogy figyelj, ne találjunk magunknak valami másik vallást, mert olyan rég várunk, aztán meg mire fel. Mások is vártak sokáig. A Tesszalonika levélben azt mondja Pál, hogy mi, akik érünk, éppen, hogy nem előzzük meg azokat, akik meghaltak. Az egész szövegösszefüggés arról beszél, nekik ez egy küszöbben álló eseménynek tűnt, hogy Jézus eljön, és akkor lesz valami. 1000 körül, nem tudom, tudjátok, az egész kereszténységben volt egy nagy várakozás. A kerek évszámok azok mindig úgy valamit sejtetnek, akarva, akaratlan. És én azt gondolom, mi is átértünk valami nagy várakozást, biztosan minnyáján, amikor megtértünk, és amikor megértettük, és amikor erre az útra adtuk a fejünket. Én ideírtam magamnak hasonlatként, hogy amikor Ádám és Éva megkapják az ígéretet, hogy születni fog valaki az asszony magvából, Genezis 3:15, akkor a 4. fejezet úgy kezdődik, hogy ismerte Ádám az ő feleségét, Évát és a szült fiat, és nevezték a fiút Káinnak, ami megmagyarázva annyit jelent, hogy nyertem férfiat. A Károli úgy írja, hogy az Úrtól, tehát hogy az Istennek köszönik a gyereket, de azt mondják, én nem vagyok ennyire erős Héberből, hogy ugyanennyire úgy is fordíthatnánk, hogy nyertem férfiat, az Urat. Tehát magyarul ők azt hitték, hogy az első születendő gyermek már a megoldást hozó lesz, az lesz rögtön. Nekem nagyon kézenfekvő különben, és nagyon hihető ez a fordítás is, ami ezzel jár. És én szerintem, amikor mi megtértünk, és azt mondtuk, hogy mi Jézuséi vagyunk, és várjuk a visszajövetelét, nem hiszem, hogy azt hittük, hogy még eltelik 10-20 vagy 30 év. Mind azt hittük, hogy hamarabb fog bekövetkezni. És még mindig itt vagyunk. És tényleg miért nem jön már? Mi lehet a szempontja? Egyáltalán tudható-e, hogy mi a szempontja? Mert hogy Istennek biztos, hogy van szempontja. Ezt azért mondom, mert ha mi nem időben érkezünk, annak hát sok oka lehet. Ide írtam magamnak, hogy későn indultam, későn keltem, közben jött valami, keresztbe tett a család, bármit mondhatunk. Ti mindjárt tudjátok szerintem, hogy milyen ez. Biztos, hogy nem volt még olyan szerencsés köztünk, akinek nem volt ilyen az életében, hogy valami nem úgy sikerült időben, ahogy szerette volna. Na, Istennél egy dolog ki van zárva, hogy valami közben jött. Vagy őt bármi késleltetni tudja. Azt hiszem, jobb mondja ott egy helyen, hogy egy kicsoda az, aki megfoghatná a kezét az Istennek, tehát lefoghatná, hogy hát mit csinálja. Nincs ilyen. Tehát amikor Isten valamit nem tesz, az nem azért van, mert megrövidült a keze, van egy ilyen megfogalmazás a Bibliában, valami más oka van. És erre vonatkozik az alapigény, és erre ad választ, és ezért érzem fontosnak, és ezért éreztem az év végéhez illőnek. Ugye, egy kicsit olyan ez a válasz, amit megint először egy másik igét idézek, amit ma már idéztem, hogy semmit sem tehetünk az igazság ellen, csak az igazságért. Tehát bármi is történne, nem tudja akadályozni az Istent, akkor az azon a módon fogja előrevinni a dolgokat, mert őt nem lehet meglepni. És ebből az alapigéből kiderül az, hogy mi a szempontja. Ugye, hadd olvassam újra, talán az egészet felolvasom, most már elég hosszan beszéltem ahhoz, hogy ideje legyen. Azt mondja tehát, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, hadd kommenteljen mindig, hogy mert nem természete, nem arról van szó, meg senki sem akadályozta meg, mert nem is tudja. Nem ez az oka, ez nem késés, amit ti annak érzékeltek, mint némelyek késedelemnek tartják, tehát nem tömeges, de azért vannak ilyenek, hanem a magyarázat az, és most jön, ahol most tartunk, hogy hosszan tűr. És valamit hozzátesz, hogy értünk. Ezeket mind külön gondoljátok meg, tehát eleve, hogy tűr, na de miért tűr? Hát értünk. Mi vagyunk a szempontja, mi vagyunk az oka, ránk van tekintettel. Mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek. Hadd mondjam, hogy mintha ez azt mondaná, hogy figyelj, ha most jönnék, lenne veszteség. És ugye nem írtam be a vázlatomba, csak eszembe jutott, amikor itt ültem a szószéken, és most mondom, hogy el ne felejtsen, hogy a mi megoldásaink olyanok, hogy 3% belefér. Én voltam katona, sorkatona, én emlékszem rá, hogy akkor volt olyan, hogy 3000 veszteségnél állítottak le egy hadgyakorlatot. Az a legerszegélyeket leállították, mikor én voltam. Én szombathelyen voltam katona, előttünk mentek, jöttek ide a Bakonyba az egerszegélyek, volt egy vonatbalesetük, kilőttek egy fogatot, mindenki meghalt, volt egy tankparancsnok, azt előtte egy RPG, és szóval nem akarom részletezni, elérték a 3000, és több mint 30 fő volt a veszteségük, meghaltak sorkatonák. le kellett állítani a hadgyakorlatot. Aztán jöttünk mi. El tudjátok képzelni, milyen érzés volt. Nem akartál szólni, csak most a három ütött eszem, véletlenül mondtam különben hármat, meg az 3%, amit mondtam, hogy nálunk van egy tűréshatár mindenben. Majdnem mindenben. Egyszer beszéltem egy testvérünkkel, Észak-Németországban, én a Volkswagen gyárnál dolgozik, ilyen elég magas beosztásban, akkor legalábbis ott volt, vagy 90-es években. És ő azért volt felelős, hogy a Volkswageneket előre legyártják ilyen makett formában, életnagyságba, tehát egy az egyben, de tisztán műanyagból. És úgy megkérdeztem tőle, Márkónak hívták, hogy figyelj Márkó, mondom, és látok, mennyi a tűrés határa. Próbáltam németül elmondani, és mondja, de hát nem érti, miről beszélek. És mondom, hogy hát, hogy meddig csinálja a melós, hogy amikor már majdnem annyi, de nem annyi, azt mondja, hogy hát addig, amíg olyan nem lesz. Tehát, hogy, nem tudtam, hogy kire megyre, azt mondta, hogy nem. Amíg nem olyan, addig ugye meg kell, hogy csinálja. Mi megszoktuk azt, a legtöbbször a világban, hogy ez kivétel volt, amit mondtam, hogy valamennyi belefér. Ez az ige arról beszél, hogy itt a némelyek se férnek bele Istennek. A némelyek, azt tudjátok, az egy olyan szám, ami nem nagy szám. És azt mondja az Isten, hogy ha most jönnék, esetleg némelyek nem lennének készen. Az elején mondtam nektek valamit, emlékeztek, hogy milyen a várakozásunk, halogató-e. Lehet, hogy mi vagyunk a némelyek. Én nem enném magamról állítani, hogy én nem a némelyekhez tartozok. Nem szándékom szerint, hanem mert nem vagyok úgy meggyőződve arról, hogy én ma elfogadható lennék Isten szemében mindenestől. És azt mondja, hogy igen, bocsánat, csak itt ellapoztam az alapigéhez vissza, igen, hogy neki szempontjai vannak, és mi szokott Istennek a szempontja lenni, mit értünk meg a Bibliából. Én azt vettem észre, hogy anyagiakkal nem sokat foglalkozik az Isten, mondjuk neki nem is kell, mert hát ő. Ez nem azt jelenti, hogy nem takarékos, hanem az, hogy nem azt tekinti veszteségnek, ami anyagilag pusztul el, hanem azt, amikor a lelkek pusztulnak el. Jézus azt mondta, ha emlékeztek rá, hogy ne féljetek attól, aki a testet megöli. Sokan ettől félnek, a mártírok nem féltek. Azt mondja, egy dologtól lehet félni, aki nem éri be ennyivel, hanem elköveti azt is, hogy a lelket a gehennára juttassa, mert ez a célja, ugye Sátán és az ő eszközei. Istennek mindig az ember a szempontja, mindig mi vagyunk a szempontja, az övéi a szempontja, akik a világosság fiai. Mindig is így volt, mindig is így lesz, és most is így van ebben az összefüggésben is. Azt mondja, hogy nem késik, hanem tűr. Nem tudom, a tűrésről mi jut eszetekbe, nekem a tűrés az, amikor valamiben nyugton kell lennem, pedig én már mennék. Ezt ismerem otthonról, elárulom nektek. A tűrésben az van benne, hogy nem ő akarja, hanem kénytelen alkalmazkodni. És azt mondja, hosszan tűr, értünk. A mi érdekünkben. Mi egyszerre vagyunk okai, és indokai is a várakozásnak, mert miattunk kénytelen várni, úgy értem, hogy mi vagyunk az okai is annak, hogy vár, és annak is, hogy ha nekünk jót akar, akkor kénytelen várni, mert mi még nem tartunk ott. Mert nem akar valamit. Nagyon szép volt az ige, hogy megfogalmazta, hogy nem akarja, hogy némelyek elvesszenek. Mert ő nem akarja. Nál nincs ilyen veszteség. De nem állom meg a szakmámat, hadd idézzem meg még egyszer, a közgazdászként tanultam, hogy a japánok vezették be a 0%-os selejt arányt, mint elfogadhatót. És azt mondták, hogy ha 100 mosógépből 1% hibás, az egész jó a gyárra nézve, nem? Hát hizelgő, hogy 1%. Azt mondja, de aki azt a gépet megveszi, annak a selejt aránya mennyi lesz, amit őt a, ő, neki 100% ő egy gépet vett, az pont nem jó. Tehát, hogyha egy ember elkárhozna, az veszteség lenne. Amikor azt mondja, hogy Isten az ő egyszülött fiát odaadta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élet legyen, hogy egyér is megtette volna, aki egyér is megtette volna, megfordítom a tételt, ott az egy elvesztése is óriási veszteség. Aztán a zsidóságnak van egy ilyen mondása itt a holokauszt kapcsán, hogy aki egy életet megment, az egy világot ment meg, mert az minden. Tehát ezt ne becsüljük alá. Isten nem a mi fogalmaink szerint számol és ítél. Értünk tűr, mert szempontja van velünk kapcsolatban, nem akarja azt, hogy akár némelyek is elvesszenek. Nem akarja, hogy egy ember esetében is a lehetséges üdvösség végül kárhozattá váljon. És ugye ideírtam magamnak, ezt is már mondtam részben, hogy kikre van tekintettel, ő a némelyekre is tekintettel van. Van az az ige, tudjátok, hogy a fejetek hajszálai mind számon vannak tartva. Nekem egy régi tézisem, itt is mondtam már, hogy most akkor ez szó szerint értette, vagy képletesen? És én oda jutottam, hogy szerintem szó szerint. Nagyon egyszerű oka van, ha valaki mondjuk rákbetegséggel küzd, amilyen sejtek szintjén jelentkezik, akkor azt mondjuk, hogy imádkozunk, hogy az Isten gyógyítsa meg, és volt már, akit meg is gyógyított. Na de hát hány sejtünk van, meg hány hajszálunk, érted? Sokkal több sejtünk van, mint hány hajszálunk. Hát hogyha neki azon a szinten is van cselekvési képessége, meg szabadsága, hát nem a hajszálak számon tartása lesz a kihívás neki. Hogy milyen dolog az, hogy Isten mindenkiről tudja egyenként, tehát ő nem ilyen tömegbe gondolkodik. Mondok egy negatív példát, a Kőszívember fiaira biztos emlékeztek, ez egy nagy regény, ugye Jókai Motor, és ott van egy olyan, amikor a Palnicottó vérteseivel összecsapnak a magyar huszárok, és az osztrák tüzérség azt mondja, hogy hát ennek valahogy véget kell vetni, és azt mondják, hogy egy a biztos, legyalulják az egészet úgy, ahogy van. Tehát nem nézik, hogy a sajátjuk is közte van. És hányszor volt már ilyen a történetben, hogy nem számoltak a saját veszteséggel, mert egy stratégiai szempont miatt azt mondták, hogy megy a levesbe. De van egy ellenpélda, megint világi leszek, most ilyennek volna, bocsássatok meg. Volt régen egy film az én sráckoromban, nem kell jelentkezni, maradjon a mi titkunk, aki látta, az volt a cím, hogy a Kék villám, ez egy amerikai helikopterről szólt, egy rendőrségi helikopter volt. A film úgy ért véget, hogy közölték, hogy nagyon futurisztikus volt, de ez egy létező technika. Arról szólt, hogy van egy helikopterül, benne a pilóta, az alján van egy gépágyú, és ahova a pilóta néz, oda néz az ágyú. És hát ott lehet pontosan lőni vele, és akkor volt egy olyan teszt, hogy egy buszba ültek bábuk, pirosak meg fehérek felváltva, a pirosak voltak a terroristák, és ez volt a demonstráció lényege, hogy tehát hogy meg tudja csinálni a pilóta, hogy végignéz a buszon, és amikor pirosat lát, akkor nyomja a gombot, és az a lényeg, hogy az összes pirosat kirőtte, és az összes fehér úgy maradt. Ezt is értitek, ez van jelentősége gyakorlati, az biztos. Úgy akkor egy nagy szám voltam, gimis voltam, hogy azt a mindenit, hogy milyen jó volt, meg tetszett. És most bocsánat, de amikor készültem, tegnap már sokadik átnézésnél írtam be ezt, hogy Isten valami ilyesmit ígér nekünk, hogy ő némelyeket sem veszít el. Istennél nincs megengedett veszteség hányad, mint mondjuk a hadseregben, amit mondtam példaként, vagy a mosógépgyárakban, vagy ilyen helyeken. Istennél az van, amit a Zsoltáros így ír, hogy elesnek velőled ezren. Bocsánat, így mutatom nekem, ugye ezren, jobb kezed felől az, mert így folytatja tízezren. És hozzád nem közelít. Bocsássatom meg, ez a kék villám jelenség, hogy azt az egyet, tehát ki tudja választani, megtartja. Ráháb Jerikó falán életben maradt? Életben maradt. Mi volt különben Jerikó falának a sorsa? Leomlott. Akkor ő hogy maradhatott életben? Nem írja a Biblia, de annyi, hogy azon a szakaszon nyilván nem omolhatott le a fal, de csak azon a szakaszon. Ez is kék villám szindróma. Ez a gyülekezet. Ez igaz térben is, igaz ilyen csatahelyzetekben, amit Dávid sokszor átélt, de igaz történelmi méretekben is, amiről mi beszélünk, hogy Isten azt várja, hogy mikor jöhet úgy Jézus, hogy ne legyen veszteség azok közül, akik tudja, hogy az övéi lesznek. Ezért ki kell várni azt az időpontot. Elhiszitek, hogy jött volna már hamarabb is? Elhiszitek, hogy neki nagyobb terhet jelent a lelkének látni, ami ebben a világban folyik, mint nekünk? És elhiszitek, hogy egy szempont tartja vissza, amiről ez az ige beszél. Nekem olyan, mintha, hát ez most nem jó szó, hogy a szánkba rágják, de mintha el akarnám magyarázni Péterről, mi szintünkön, hogy nehogy azt hitt, hogy te vársz, és ő nem jön. Ő már rég jönne, de miatta te nem tud, mert érted akar jönni, és te még nem tartasz ott. Nekem ezt mondja ez az ige. Milyen célt fogalmaz meg még ez az ige ezen túlmenően? Azt mondja, még egyszer visszamegyek az igéhez, bocsánat, az elején van nekem, hogy nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Vegyétek észre a számszerű egybevetést, hogy a némelyek, mint veszteség, és a mindenki, mint nyereség. Az a kérdés, bocsánat, az a kérdés, hogy ki ez a mindenki, hogy kell értsük? Hát azt gondolom, hogy elsődlegesen az Isten szándéka szempontjából nézve a mindenki, az szó szerint mindenki. Tehát az Isten szándéka az lenne, hogy az összes embert üdvözítse, ha erre egy mód van. Anélkül, hogy erőltetné. És ezért nem sikerül, mert nem erőlteti. Ő szó szerint mindenkire gondol. Isten, nem írtam ki az igét, de van ez, azt hiszem Timótosnak írja, hogy Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen és üdvösségre jusson. Ez az alap, innen indulunk. Az egy más kérdés, hogy így nyilván szűkebben értendő már, hogy ő most arra mindenkire vár, akiről tudja, hogy üdvözölni is fog. Tehát a tényleg üdvözölendők halmazából mindenki, hogy így mondjam. És itt van egy fontos kérdés, és megérkezünk megint az év végéhez, hogy na és meddig vár? Vég nélkül vár? A Biblia ezt nem mondta, hogy vég nélkül vár. Tehát mi nem halogattathatjuk vég nélkül Istennel Jézus második eljöveteljét. Nem vagyunk abban a helyzetben. Nem vár vég nélkül, mert előbb-utóbb, mondhatnám végül, mindenkinek dönteni kell. És most mondok egy fontos dolgot, amit gondolkodjatok el, hogy idővel a nem döntés is döntéssé válik. Az is döntés. Ahogy szokták mondani, hogy a hallgatás beleegyezés, úgy a vég nélküli fel nem készülés, várakozás is egy válasz Isten megkeresésére, hogy akkor én nem fogok csatlakozni ehhez a járathoz. Nem fogok csatlakozni az Isten ütvtervéhez. Ahogy múlik az idő, nem Istent várjuk, hanem Isten vár, de vég nélkül nem fog várni ránk. El fog jönni az az idő, vagy a saját életünkben, vagy a történelem egészében is, amikor azt mondja, hogy eddig vártam, tovább nem tudok várni. Te gyakorlatilag ezzel döntöttél, hogy még mindig halogatod az egyértelmű igent. Nekünk is volt egy évünk, és itt szerintem érdemes feltenni a kérdést, hogy ez a 2024-es év engem személy szerint mennyivel vitt közelebb a célomhoz. Persze kérdezhetném valaki, hogy mi a célunk. Hát a célunk nyilván az, hogy bejussunk Isten országába, de most nem arról, ahhoz közelebb itt, mert megint egy évvel kevesebb, de én nem erre gondolok. Én arra gondolok, amit Pál így fogalmaz meg, annyira szép, annyira költői, hogy kiábrázolódjon bennetek a Krisztus. Na ez a cél. És hogyha ez megvan, akkor utána mi elértük a célt, és ő pedig bevihet minket az országába, vagy úgy, hogy megéljük, vagy úgy, hogy nem. Nemrég hallottam különben, és csak elmondom, most jutott eszembe, hogy van egy felvétel a YouTube-ban, a Gesztesi Károly, ez egy nagyon ismert színész volt, tudjátok, hát nagyon remek hangja volt, és nagyon sok magyar, ő volt a Shrek magyar hangja, ha valaki így tudja, és ő meghalt nemrég sajnos egy pár éve, azt hiszem valamilyen szív problémában, és most nemrég ajánlotta egy testvér Érden, a YouTube-on meg lehet találni János Evangélium, a Gesztesi Károly, ha beírjátok, akkor úgy oktak felolvassa János Evangélium, hát nem a Károly, nekünk ez szokatlan, de azt mondta épp egy hete ebédnél a jegyzőnk ott Érden, ott nála ebédeltem a családnál, hogy annyira élvezetes, mert ő egy profi, hát szinkron hang, és úgy olvassa fel az evangéliumot is, hogy olyan, hát olyan kicsit olyan 3D-s, tehát úgy nagyon átérhető, a párbeszédeket mondta, én még ott nem tartok, csak elkezdtem. És róla mondták azt, azt hiszem a feleségem is mondta, talán oda beszélgettünk, hogy ő megtért, azt mondják, és hogy egy nagyon jó állapotában, lelki állapotában érte már ez a halála, ami érte, és hogy sokan abban a jó reménységben vannak, minden jelszint megalapozottan, hogy Isten azért engedhette ezt meg, mert őt már olyan állapotban találták. Vannak ilyenek, amik emberleg így sejthetjük legalább, vagy remélhetjük, és ez egy olyan konkrét óvatos beúrt, mert nekem is friss volt. Milyen is fel kell tegyük azt a kérdést, hogy ehhez a célhoz, tehát, hogy mi az Isten országára alkalmassá váljunk, a Krisztus képmásához, 24 mennyivel vitt közelebb? Ebben a világban mindent mérnek. Pénzügyileg, távolságban, futásban, sportban, mindenben statisztikák vannak. Én nem mondom, hogy csináljunk statisztikát, de ezt a kérdést fel kell tenni magunknak, hogy egy évet elvesztegettem, vagy valamit haladtam, de lehetett volna több is. Tehát egy számvetést hívő emberként kell csinálni magunkkal, mert enélkül csak körözünk, mint a medencébe azok, akik nem a cél felé úsznak. Mennyivel kerültünk közelebb? Most úgy néz ki, hogy kapunk még egy évet. Kívánom, hogy az Isten adja meg mindnyájunknak egészségben megélni egy év múlva, mínusz egy hét a találkozást, tehát amikor utolsó öt héten jövök. Én azt gondolom, hogy az első fontos kérdés az, hogy mennyit haladtam 24-ben, ez elége nekem, elége Istennek, ugye a kérdések. És hogyha nem vagyok elégedett, fel kell tennem azt a kérdést, hogy mit csináljak máshogy 2025-ben, hogy ne egy gyenge évet ismételjek meg. Ugye érthető, meg elég logikus is. Ezt meg kell kérdeznem magamtól. És erre mindenki csak magának tud válaszolni. Házaspároknál megengedem, hogy beszéljétek meg. Mert csak én látok, néztem, amit jutott eszembe. Nem tudom, hogy ti milyen várakozással vagytok 2025 előtt. Az előbb már mondtam, ugye 22-ben kitört ez a szörnyű háború, 23-ban azt vártuk, hogy vége lesz. Ehhez képest Izraelben is kitört. 24-ben azt vártuk, hogy talán most vége lesz. Most már Szíriában is még mélyebbre kerültek szegények, amúgy is már így ott voltak. Én megmondom őszintén, hogy emberileg van remény ezzel az amerikai elnökváltással, ti is követitek a híreket, hogy talán lefolytódik, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát talán visszább vesz ez a háború. Mert legalább ne halljon meg annyi ember, meg ne legyen annyi szenvedés. De biztos nem vagyok benne, és hogy a dolgok kinéznek olyan, mintha lenne esély, hogy ez szaporodik. Nagyon feszegetik a tájvani dolgokat, meg ilyenek. Tehát biztos halljátok, hogy most ebben nem akarok belemenni. Emberileg van reménységünk, hogy talán egy kicsit felélegzik a világ ebből a legnagyobb konfliktusból, de hogy összességében mi egy megoldott való, ami felé haladnánk, az kétlem. Fel kell vértezni magunkat, hogy összességében nem lesznek jobbak a dolgok. Mi lesz, ha rosszabb lesz? Ugye így írtam ide magamnak, hogy kíváncsiak vagytok-e arra, hogy a következő év az hogy fog a ti életetekben is lezajlani. És ez a kérdés, ez egy alattomos kérdés volt, mert meg akarom támadni most rögtön, hogy ne kíváncsiak legyetek, hanem tervetek legyen. Ne utasok legyetek a saját életetekben. Ne úgy legyen, hogy hát a dolgok történnek, ahogy szoktak, mi meg sodródunk, ahogy szoktunk. Én sehol nem olvastam, hogy a keresztény élet sodródás lenne. A keresztény élet egy célra tartó, eltökélt élet. Olvassatok sokat Páli leveleket. Áll a fő kolerikus a szemembe. Az mindig akart valamit. Tehát volt, amikor nem jót akart, ugye farizeusként, mikor üldözött. Aztán már megtérőben volt Róma 7-ben, de még az az igazi volt, de Róma 8-tól annatól már inkább. Kedves testvérek, ha a saját életeteket a kezetekbe veszitek, az nem manipulálás. Az a cselekvés, amire Isten hív bennünket. Ő tűr és vár, valójában, tehát nem mi várunk, hanem, hogy nála valami történjen, hanem ez fordítva van, és ugyancsak Péter írja itt a közelében a szemenek az igének, hogy mi, akik sietetjük az ő eljövetelét. És itt hallani fogtok olyat is majd egyébként adventista elkésztől is, hogy ilyen madarság hát nem lehet sietetni. Dehogy nem. Ugye van egy nagy félreértés ezt illetően, amit az elején elmondtam, hogy Isten számba vette azt, hogy mi mit fogunk tenni. Tehát amit te most teszel és eltökéled magad, hogy a magad, de te rajtad nem újjon, ő azzal is számolt. Igenis, az része lett az ő tervének. Nem mindegy, hogy mit teszel. Persze, hogyha úgy fogja fel valaki, hogy ezt szokták meg kiforgatni, úgy persze badarságnak hat, de ha helyén érted az Isten jövendőléseit és menetrendjét, akkor nem. Ott van a te részed, és mi az a te részed, és ezzel fejezem be, köszönöm a türelmeteket. Mivel tudom én sietetni az ő eljövetelét? Hát, hogy ne kelljen rám várnia, nem? Tehát legalább rám ne kelljen várnia. A személyes fejlődésemmel. Fel kell tennem a kérdést, hogy mi az, ami engem még ide köt? Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, most az egész őszintén mondom, hogy én egyre otthontalanabbul érzem magam ebben a világban. Így, ahogy történnek dolgok, én lehet, hogy az életkorom is már kifelé tartok, de szóval ami történik, azt mondom, hogy hát ez lakhatatlan, élhetetlen. Egy olyan kép él bennem, amikor egy ilyen nagy hajót, tudjátok, kikötnek több kötéllel, és akkor így kezdik eloldani. És már csak az utolsó tartja. Na, én körülbelül így vagyok ezzel, hogy engem már nem sok minden köt ide, úgy érzem. És az azért is érdekes, mert nekünk megvan az az előnyünk, hogy a mi hajónk az valahonnan valahova tart. Tehát, hogyha innen eloldod, akkor neked van hova menned. De gondolj arra, hogy egy csomó embernek ebben a világban nincs reménysége, nincs hova menjen. És ha más nem, mert neked nagyon erős motivációnak kéne lenni a mi életünkben, hogy embereket megkeressünk, embereket segítsünk, adjunk neki kapaszkodót, kilátást és reményt. Az egy más kérdés, hogy kevés az, hogy már ide nem köt semmi, az a kérdés, hogy mi köt engem oda. Azt mondja Pál, hogy ha az, akkor az odafelvalókkal törődjetek, ugye, hogyha a Krisztusban újjászülettetek. Szóval mennyire igaz ránk, hogy ide már egyre kevésbé, mennyire igaz, hogy oda egyre inkább. Na ez egy jó szempont nektek, innennek úgy értem, csak én most mondom, 2025-ről, hogy mire fókuszáljunk. Ide minél kevésbé, ide kár, oda minél inkább. Vonz engem már eléggé az a másik világ, mennyire fogható, mennyire valóságos ez a remény. És az utolsó, vagy a második, ha úgy tetszik, a személyes fejlődés mellett, hogy ne csak rám ne kelljen válnia, hanem segítsek, hogy másokra sem. Segítsek a gyülekezetemben, támogassuk egymást, meg segítsek megtalálni a többieket. Most tegnap is néztem a Apcsolat 16-ból, hogy bementek Filippibe, azt írja Lukács, hogy hát néhány napot ott töltöttünk, abban volt benne ez is. Pál apostol nem adott magának éveket egy helyen, az ritka volt, Efézus Korintus, rövid idő alatt, mert neki menni kell tovább. Nekünk is kéne, hogy legyen egy feszes ütemtervünk, hogy mit tudunk tenni emberekért. Támaszunk elvárásokat magunkkal szemben, és keressük ebben a lélek vezetését. Azzal zárom a mondandómat, hogy mit vársz 2025-től, mit vagy hajlandó megtenni azért, hogy ne ide kötődj, mit vagy hajlandó megtenni azért, hogy oda fel annál inkább, és mit vagy hajlandó megtenni azért, hogy 25 az jobban sikerüljön hitbeli szempontból az életedben, mint 24. Hát ezekkel a kérdésekkel hagylak benneteket magatokra. Amen. Amen.